Menj mi, felséges Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy abban a változásban, amit tapasztal az életünk, akár csak az időjárás változásában, ott lehet a szívünk mélyén, az életünk alapjaként a te változhatatlan, változatlan hűséged, szereteted. Köszönjük neked, hogy bár derüle boruljon, mégis lehet a szívünkben a te kegyelmedből jó kedv, mert ha rád nézünk, akkor arcunk nem pirul. Ha belefeledkezünk a te szeretetedbe, lényedbe, személyedbe, akkor megtelik a szívünk magasztalással, dicsőítéssel, hálaadással. Hiszen ebben a változó világban te soha nem hagysz el. Szeretett gyermekként jöhetünk eléd ma is, akiket előbb szerettél, mint ahogyan mi szerethettünk volna téged. Köszönjük neked, hogy élhetünk ebben a szeretetben, élhetünk ebből a szeretetből, és köszönjük, hogy bennünket, méltatlanokat méltatsz, illetleneket megilletsz, és a te szereteteddel még a tisztátalanságainkban is megérintesz, hogy méltók, illők és tiszták lehessünk a te Jézus Krisztusban adott kegyelmed által, az ő vére által, amivel megtisztítasz minket minden tisztátalanságtól, minden hamisságtól. Úrunk, te tudod, te látod, hogy mennyire nagy szükségünk van a te szeretetedre. Hogy ne forduljunk pótszerekhez, hogy ne függjünk senki és semmi mástól. Kérünk, hogy áraszti szent lelked által most is szeretetedet a szívünkbe, és tedd ezt az alkalmat olyan alkalommal, amikor viszont szeretetből tisztelünk, hódolunk, leborulunk előtted, és áldunk téged, mert méltó vagy rá. Kérjük, szabadíts meg méltatlan dolgainktól, és töltsd be mindazzal a jóval, ami tőled származik. És kérjük, a te lelkeddel munkálkodj, hogy a hirdetett ige, a hallott ige, az valóban az életünket megmozdítsa, átformálja, megújíthassa. Jézusért, megváltónkért. Amen. A mai újszövetségi igéből, az újszövetségből megszólaló Efézus beliekezéről, a levélből idézek fel most csak egy-két verset. Az 5. fejezetnek olvastuk ezt a gyönyörű és gazdag üzenetét. Az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetéből, a 3.-4. versből ezt idézem fel, így szólít meg itt a lélek által Pál. Ellenben szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan egy szentekhez méltó ostoba beszél, vagy két értelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Mi mit vált ki belőlünk, mi jön ki belőlünk, ez minden napnak és egész életünknek komoly kérdése. Hallunk valamit, történik valami, betölti valami a gondolatainkat, a vágyainkat, az érzéseinket. Egyszerű a képlet, az jön ki belőlünk, ami bennünk van. Most is, itt is, ahogyan újra és újra. Lehet-e ezen változtatni? És kell-e ezen változtatni? Érdemes-e ezen változtatni? Isten az ő igében arról beszél, hogy igen, szükséges változtatni, szükséges változni. Ahogyan felidéztem itt az Ószövetségi Zsoltárt és az apostoli levél tanítását, ez mind a kettő egyaránt arra mutat, hogy meg kell vizsgálni a szívünket, és nemet kell mondanunk arra, ami árt, és igen kell mondani arra, ami használ. Ez egy döntés, ez egy konkrét döntés. És mindkét helyen arra kapunk meghívást, hogy hálaadással teljen meg a szívünk és a szánk. Ha lehet így mondani most arra az elmúlt heti áhítatra, Isten újra ezt a hangsúlyt teszi ki, hiszen ott hallottuk, átéltük, még beszéltünk is egymással erről, hogy milyen jó egymásért hálát adni, milyen jó megtelni azzal, ha a szívünkben hála van, és imádság a másikért. Most újra Újra erről szól ez a mai napi ige többek között, de számomra újra felerősödve, teljen meg a szívünk hála adással. Azokat a dolgokat, amelyek nem erre ösztönöznek, ki kell rekeszteni a szívünkből, ki kell venni a szánkból. Összefoglalóan ezt mondja róluk a kijelentés, szóba se kerüljön közöttetek. Nagyon megrázó és megindító ez a mondat. Miről beszélünk? Miről beszélgetünk? Mi a beszéd téma közöttünk? Van olyan, ami azt mondja az apostol, szóba se kerüljön. Ne is gondolkozzatok ezen, de legfőképpen ne beszéljetek erről. Ezzel szemben azonban azt mondja, teljen meg a szívünk, teljen meg a szánk hálával, amit így fogalmaz meg az apostol, inkább a hálaadás. Mindennél inkább a hálaadás töltsön be a szívedben, a szádban, az életedben. Nagy kísértése az életünknek az, hogy nem ez az inkább. És ahogyan Isten népét bemutatja a Szentírás, bizony újra és újra felfedezhetjük, hiszen visszatérő motívum ez sajnos Isten népek között, hogy hogyan hajolnak el a hálás élettől, és ettől a lelkülettől Isten népe tagjai. Miért hajolnak el? És most csak néhány dolgot érintenék. Az első a félelem. Az idézett Zsoltár, amit felolvastam az elején, a 95. Zsoltár, visszaemlékezteti a kortárs népet arra, hogy az Egyiptomból való szabadulás után, a szabadítás után, Kánaán kiképlelésekor mi történt. Fellázadt a nép az Úr ellen, a vezetők ellen, a körülményeik miatt. Felidézi itt Meribát és Masszát, a két szó nagyon izgalmas, hiszen Meribá azt jelenti viszály, a Massza azt jelenti próbára tevés. És ezen a helyen bizalmatlanul szembeszálltak az Úrral, mert próba alá került az életük. Nem hitték el, amit Isten kijelentett nekik arról, hogy minden fenyegetettség ellenére célhoz fognak érni. Mennyire ismerős próba ez ma is. Talán nem úgy gondoltuk, ahogyan történt. Talán ki tudjuk mondani egy-egy szituációban, mi már nem bírjuk ezt tovább. Mikor lesz ennek vége? Miért kell nekünk ezekkel, amikkel szembe kell nézni, valóban küzdeni? És alig hallatszik ilyenkor azoknak a kerubeknek, Józsuéknak a hangja, akik arról tesznek vallomást, hogy az Úr hatalmas arra, hogy megőrizzen, hogy végbe vigye akaratát és tervét velünk. Meg lehet állni a próba alatt, bizony meg lehet lázadás nélkül is. De milyen megrázó emlékezni erre, és emlékeztet a Zsoltár, hogy a többség hangja elnyomta ezt a hangot, és 40 év vándorlás következett hitetlenségük miatt. És az Új Szövetség is felidézi ezt a jelenetet, a zsidókhoz írt levélben is figyelmeztet, hogy hittel fogadjuk el Isten szavát, hogy részesülhessünk az ő nyugalmában. Ahhoz, hogy ez így legyen, fel kell ismerni a gyökerét annak, amiért félünk, hitetlenkedünk és lázadozunk akkor, amikor nehéz próba alá került az életünk. A másik kísértő dolog az életünkben a csábítás. Az apostol arról beszél, azokról a dolgokról ír a levelében, amely tisztátalan vágyaink csábítását jelentik. Paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés, szemérmetlenség. Eléggé döbbenetes, hogy ezekről mennyi módon tud az ember beszélni. Illetve hányféle értelemben tudnak ezek áthatni, betölteni minket. Talán nem túlzó egyáltalán azt mondani, hogy valóban szemérmetlen közbeszéd, manapság, minden ilyen téma, minden ilyen dolog. Arról nem is szólva, hogy milyen módon és hogyan. Maga az értelmezés és a gyakorlat is olyan széles értelemben kell elő, ahogyan még talán soha eddig, legalábbis a mértékét és a tartalmát tekintve. És természetesen ennek bemutatása, ábrázolása is minden lehető formában előkerül. A tisztátalanság. És ez bizony hat. Ez hat, hiszen olyan keletet érint az ember életében, amelyik könnyen elcsábítható. Ezek a nem helyén levő dolgok teljesen el tudják hangolni az ember szívét. Nem lehet közömbös az ember, tudatosan ezekre nemet kell mondania. és itt is meg kell vizsgálni a szívünket, hogy miért engedjük elhajolni. Miért engedjük elcsábítani ilyen dolgokkal, témákkal, vágyakkal a szívünket. Pál azt tanácsolja a gyülekezet tagjainak, hogy még beszéd téma se legyen ez közöttük. A harmadik kísértés az ostobaság. Így írja az apostoli levél, ostoba beszéd vagy kétértelműség ne legyen a szátokban. Döbbenetes, hogy milyen romboló tud lenni az, amikor valaki ostoba módon vagy kétértelműen beszél. És ez nagyon fontos, hogy itt, amikor az apostol írja a levelét, egy gyülekezeti közösségről beszél. Mert hogy a gyülekezetben is, az egyházban is megtéveszthet az ilyen beszéd. Még a jó szándék lepel alatt is megjelenik ez, hát még a rossz indulat alapján. Amikor valaki felelőtlen, és felelőtlenül fél információk birtokában állapít meg dolgokat, értelmez, vagy éppen véleményez. Nincs mögötte mérlegelés, nincs mögötte körültekintés, nincs mögötte elmélyülés, csak felszínes okoskodás, vagy akár még blöffölés is, humorosnak tűnő ostobaság. És a szavaink bizony pusztítani tudnak, sebezni, félrevezetni érzelmekben is és gondolkodásban is. Nagy felelősség az, amiről és ahogyan és amit mondunk. Én tanúja vagyok ennek több területen is, az életem több területét érintően, hogy milyen rettenetes súlya van ennek. A kétértelműség is rettenetes, félrevezető, egyszerűbben fogalmazva hazug. Hazug beszéd. Mert az Úr Jézus az ő nyomán az apostolai is a tanításukban világossá tették, megfogalmazták, hogy a kétértelműség leleplezetten a gonosztól van. Nincs ezen mit szépítgetni. Az igen kell, hogy legyen, a nem, nem. Ami e felett van, a gonosztól van. Az igen is, meg nem is, ez a kétértelmű beszéd, ez a gonosz forrásából fakad. És a legmegrázóbb az számomra, amikor valaki szinte hozzászokott már ahhoz. Szinte szokásává vált, hogy mindig kétértelműen fogalmaz. És így beszél. Talán maga már észesen veszi, hogy mit tesz, és mi ennek a következménye önmagára és másokra nézve. Itt is érdemes megvizsgálni a szívünket, és akár mások által is elfogadni az intést, ha mi magunk nem nyomon beszélünk. Ha nem érthető, amit mondunk, ha nem világos beszéd az, amit képviselünk. És mindegyikkel szemben, amit most felidéztem, világos a kijelentés, hiszen úgy érdemes, úgy helyes és úgy hasznos élni Isten szeretett gyermekeként, az ő követőjeként, ahogyan a szentekhez méltó. Másrészt el kell kerülni, ki kell rekeszteni mindent, ami nem illik. Vagyis fel kell ismerni, el kell ismerni mindazt, ami ellenében áll azzal, amiben mint Isten gyermekei élhetünk. Szembe kell szállni azzal, ami nem illik, és helyette azzal kell betölni, ami hozzá méltó és hozzáillő. Ó, de jó lenne, hogyha ezt nagyon komolyan vennénk. Ahogyan a múlt század egyik angol királya mondta a fiának, aki egyébként igen másként kezdett élni, mint ahogyan az mondjuk emberi mérték szerint, vagy az akkori kor illem és méltó tana szerint kellett volna, akkor azt mondta neki, fiam, légy az, aki vagy. Királyi sarj, vagy királyi örökös, vagy légy az, aki vagy. Könnyű ezt így mondani. Persze ez a király fi egyébként eleme ment annak, amit a királyi etikett tanított, a történetet talán ismerjük is. Ennek feldolgozása a Király beszéde című film, már tudnék, amikor helyébe lép az öccse. Mit mond itt? Azt mondja, Pál ellenben szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan a szentekhez méltó ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Az előzőjelben felsorolt a gyógyító ellenszere, az ártó dolgok helyett hasznos lehetőség, a hálaadás. Ezt kell most azt gondolom nagyon jól bevésni a szívünkben, nem véletlen, hogy a múlt alkalommal is hálára indított bennünket Isten, és most is újra mondja ezt. Hiszen ezt gyakorolnunk kell. Azért kell gyakorolnunk, mert ez gyógyít meg, ez emel fel, ez hangol át, ez tesz mássá. Inkább a hálaadás. Mindennél inkább a hálaadás. Itt vannak ugyan a félelmeink, a csalódásaink, a keserűségeink, a kételkedéseink, a megpróbáltatásaink, de mindezek közben kijöhet belőlünk a hálaadás. Itt az iránymutatás, inkább a hálaadás. A kérdés persze, hogyan? Hát egy részében úgy, ahogyan egy kedves énekünk mondja, emlékezz vissza az útra. Emlékezz vissza az útra, az Úrra és az ő csodáira. Megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. Szomorú hallani ezt. Bár látjuk az ő tetteit, és mégsem vagyunk hálásak. Látjuk a legnagyobb tettét, amit ünnepeltünk az elmúlt időben, és amire készülünk, a hatalmas tettére, hogy elküldi lelkét. Vajon emlékezünk? Vajon betölti ez a szívünket? Mert olyan különösen mondja ezt a zsoltáros: kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai és az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta a szárazföldet, és az ő keze formálta. Minden az ő kezében van. Minden. Mélység és magasság. Minden. Mindent ő formált. De a legnagyobb csoda, hogy ez velünk is így van, kétszeresen is, hiszen megteremtett, és újjá is ő teremtett. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk. Mi pedig legelőinek népe, kezében levő nyáj vagyunk. Nem véletlen a felszólítás. Nem véletlen ez a bátorítás. Mert erre egymást kell bátorítani. Jöjjetek, boruljunk le. Jöjj, mondjunk hálaszót. Hű szájjal és hű szívvel, írta az énekszerző. Egymást kell bátorítani. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg. Essünk térdre, az alkotunk az Úr előtt. Mert ez gyógyít meg. Tudhatjuk, hogy ővé az életünk, ő gondoskodik rólunk, az ő kezében vagyunk. Mi árthat? Mi rettenthet? Mi választhat el? Semmi. És senki. Ez így volt tegnap, így van ez ma, és így lesz ez holnap is. Ezért nem méltó más, mint meghajtó, térdre eső hálaadás és magasztalás. És ez jele annak, hogy ismerjük őt, őt igazán. És minden az ő megismerésének fényében válik számunkra mássá. Mert fognak jönni a csábítások, jönnek a támadások belülről, kívülről, ne engedjük szóhoz jutni ezt az életünkben. Inkább a hálaadást. Ne engedjük meg, hogy ezek hassanak át, és ezek jelenjenek meg a szánkban. Mert ezek meg akarnak téríteni. Igen, ostoba, kétértelmű beszéd. Ehelyett legyen inkább hálaadás. Mert minden minket ért támadás, kívülről, belülről, embertől, ördögtől, azzal győzhető le, ha hálaadásban, Urunk magasztalásában állunk ellent ennek. Megdöbbentő, hogyan Jakab mondja ezt, teljes örömnek tartsátok a különféle kísértésbe estek. Hogy lehet ezt örömnek tartani? Elmondja, hogy hogyan. Bölcsességet kérve meg lehet érteni, hogy ezek, amelyek alulnézetből kísértések, felülnézetből megpróbáltatások, ezek az életünket megerősítik. Olyan jól lenne hazamenve, nem most rögtön, mert itt van munkánk, de a munkánkba is térve, aztán hazamenve is, el nem feledni ezt. Mindennél inkább a hálaadás. Mert ez illik hozzánk. Ez méltó a szeretett Isten gyermekeinek az életéhez. Ez köt össze bennünket Urunkkal, aki szeret, aki gondoskodik rólunk, aki mindent javunkra használ, és aki akarata nélkül egy hajszál sem esett le fejünkről. Valóban őt illeti a hálaadás, és amikor ez a csodálatos, hálaadó lelkület megjelenik a szívünkben, valóban legyőzi bennünk a kétkedést, legyőzi bennünk a félelmet, legyőzi bennünk a mérget, a keserűséget, mert ezen keresztül áthangol bennünket Isten lelke. Inkább a hálaadás. Ezen a helyen, amikor először szolgálhattam, régen volt már, talán 1986 ősze volt, vagy tavasza, 87 tavasza, ezt most nem tudom már, nem itt ezen a helyen, hanem még akkor, amikor a reggeli áhítatokban teológusként szolgálhattunk. Engem az az ige szólított meg, mert ugyanez az inkább, ugyanez a szó van, ugyanez a görög kifejezés, hogy még inkább mindennél jobban a kiválasztásunkat és elhívásunkat erősítsük meg, mert ha ezt cselekeztük, mondja Péter levele, nem botlunk meg soha. Én is azzal a meggyőződéssel hirdettem akkor, meg hirdettem most is ezt az inkábot, hogy ez egy hatalmas ajándék, hogy lehet inkább másra figyelni, mint amire az egyébként mint amire bennünket a környezetünk, vagy akár a színünk hangolna. Hát adja Isten, hogy ez az inkább, ez a inkább a hálaadás, ez töltsön be is legyen ez vezetünk ma is. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy hatalmas vagy, csodálatos vagy, és olyan Isten vagy, aki nem mondtál le az erőtlen, a megfáradt, a megkeserített szívű emberről, hanem szereteteddel lehajoltál hozzánk, hogy felemelj, hogy magadhoz ölelj, hogy átformálj, és köszönjük neked, hogy hatalmas vagy arra, hogy áthangold a szívünket a panaszkodásból a hálaadásra, a keserűségből a magasztalásra, az önféltésből a téged dicsőítő életre. Kérünk téged, hogy formáld ezt az életünkben, hiszen magunktól látod, hogy mennyire nem megy, hogy mennyire kell újra és újra bátorítani bennünket, hogy akkor is hálát adjunk, amikor borús az idő, ne csak akkor örvendezzünk, amikor süt a nap, hogy akkor is tudjunk valóban téged dicsőítő életet élni, amikor nagyon nehéz próbák alatt járunk. Kérünk téged, hogy vésd a szívünkbe ezt az inkábbat, hogy ne legyen a szánkban, a szívünkben olyan, ami méltatlan, ami nem illő, hanem töltse be a szívünket, inkább a hálaadás. Kérünk ezért Jézusért, lelkeddel, munkálkodj bennünk, közöttünk. Hagyj történjen meg ez. Hagyj dicsőítsen ez. Hagyj legyen láthatóvá rajtunk a te felséges, csodálatos, hatalmas munkád. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ígéretünk van rá, és ezekre az ígéretekre bátran ráállhatunk. Légy áldott ezért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.